Kérek, nyissátok el Bibliáitokat a Máté Evangéliuma 14-es fejezet 22-es versénél, és itt a 33-as versig olvasok Isten igéjét. Máté Evangéliuma 14. fejezet 22. verstől a 33. versig. Meg lett a Biblián is. Köszönöm. Máté Evangéliuma 14-es fejezet 22. verstől kérlek, hogy kövessétek helyeteken ülve a Bibliáitokban ezeket az igéket, Istennek a beszédét. Máté 14.22. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni, amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és ezt mondták, hogy kísértet, és ilyetükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj! Péterre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyitotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Eddig az ige. Nos, hát azzal kezdődik az ige szakasz, hogy emlékszünk rá, 5000 ember, 5000 férfi megvendégelése története előzi meg ezt a történetet, és azt is megállapítottuk az elmúlt találkozásunkkor, hogy maga az 5000 ember megvendégelése egy nagyon fontos betekintés adott a tanítványoknak, hogy ne a körülményekre nézzenek, ne lecsüggesszék a fejüket és lógassák az orrukat, hanem hova nézzenek? Fölfele. Jézus feltekintett és leszállt a mennynek az ereje, és megsokasította a kenyeret, amely Isten országa szempontjából természetes történés volt, semmi meglepő nem volt benne. Tehát Jézus nem lepődött meg, hogy még 12 tele kosárra maradt, az volt a normális. Földi dimenzióból szemlél viszont csoda történt. Isten országa szempontjából pedig az történt, amiért történnie kell Isten országában. Megelégítette Isten mindazokat, akik hozzámentek. Amen. És arról beszélgettünk, hogy meg kell tanulnunk föltekinteni hívő emberként, és amennyire nézni, hogy Isten országa ereje be tudjon áradni az életünkbe és az élethelyzetekbe. Azt is látnunk kell, hogy a Máté Evangéliumát tanulmányozva látjuk a tanítványok fejlődési fázisait. És ez azért is lényeges nekünk látnunk, mert ugyanilyen életfázisokon megyünk mi is keresztül, mint Krisztus tanítványai. Tehát amiket a tanítványoknál látunk megtörténni, és tanúságként, következtetésként levonunk ezekből a történetekből, felismerhetjük magunkat is, a magunk tanítvány életét és fejlődési szakaszait, a Krisztus követésben nem kerülnek ezek a helyzetek bennünket sem. Néha mi hajlamosak vagyunk úgy olvasni a Bibliát, olvasunk, hát ezek a Péterék, hú, süllyed meg, nem süllyed meg, minden. De ezek a történetek rólunk szólnak. Mert mi is Krisztus tanítványai vagyunk, mi is elkezdtük Krisztus követni, és bizony ezek az életszakaszok, akár tetszik, akár nem, elérkeznek az életünkben. És belekerülünk ilyen élethelyzetekbe, és ezeknek az élethelyzeteknek megvannak a céljai az Isten oldaláról. Azt olvassuk tehát, hogy nagy népszerűség vette körül Jézust, ugye a étkezési csoda miatt megtöltötték a hasukat ott az emberek, és itt a következő szakaszban pedig azt olvastuk, hogy Jézus sürgette, nyomatékosan felszólította, érveléssel meggyőzte, kényszerítette, erőszakot alkalmazva is betoloncolta a tanítványokat a hajóba. Gondoltok be, hogy puszta helyen voltak, egy hajó volt, amivel oda mentek, amivel a tanítványok el is mentek, tehát tudták, hogy Jézusnak itt most nem sok minden van, majd körbe sétálhatja a tavat, aztán majd megvárják. Tehát ugye nem értették a helyzetet. De hát miért volt ilyen sürgős ez a kényszerítés, hogy gyorsan eltávolítsa a tanítványokat arról a helyről? Azt mondja János apostol az ő evangéliumában, a 6. rész 15-ös versben, amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Tehát azt lehet látni, hogy az emberek között egy olyan népszerűséget tett Jézus szert az étkezési csodával, hogy közel került a politikai pozíció elfoglalásához. Tehát, ha pártot akart volna alapítani, azért már egy városnyi, akkori városnyi ember volt az, olyan 10-12 ezer ember, aki szavazott volna rá, ha demokráciára lett volna szó, és megszavazta volna, mondjuk annak a kerületnek a polgármesterévé, vagy parlamenti képviselőjévé. Tehát a politikai pozíció elnyerésének a fázisába kerültek. Most a tanítványok azért nem ma kezdték, tehát ők azért tisztában voltak vele, hogyha a főnök előrébb jut, akkor ők, ugye a tanítványok, hát ugye ez a főnök király lesz, tehát akkor miniszterek leszünk, tehát ugye azért az nem rossz pozíció, tehát ugye elkezdtek játszani a gondolattal. Jézus, mikor ezt észrevette, gyorsan eltávolította őket, még bajt nem csinálnak. És ez a gondolat nagyon el nem uralkodik rajtuk, hogy megint csak történik egy csoda, tanítványok. Tényleg, ez nagyszerű. Aztán körülnéz, ebben még előnyt is lehet kovácsolni ebből a hívőségből. Szóval az emberek csodálatos módon megtapasztalták, hogy Jézus megtöltötte a hasukat, és úgy gondolták, ilyen királyra van nekünk szükségünk. Aki nekünk kenyeret ad, mint Mózes, annak idén a pusztában. És nyilvánvalóan, tehát a tanítványokat is ugye veszélyeztette a politikai népszerűségnek ez az állapota, és szerettek volna esetleg ők is előrébb jutni gyorsabban a társadalmi ranglétrán. Ezért Jézus gyorsan cselekszik és eltávolítja őket, mivel Jézus nem katonai puccsal vagy politikai játszmák útján kíván király lenni, az ő útja nem ezeken keresztül vezetett a királyi pozícióba, hanem a Golgotán keresztül. Tehát ő nem katonai puccsal vagy politikai manipulációval akar király lenni, hanem a Golgotán vezet az ő útja keresztül a királysághoz, és ő ezt nagyon jól tudta. Ilyen királyság neki nem kellett. A tanítványok útnak engedését követően föloszlatja a sokaságot, azt olvasok ott a görögben, hogy föloszlatja, szétküldi őket, eltávolítja magától, hogy a gyerekek, itt nem lesz királyválasztás, menjen mindenki haza a családjához, te is, Rebeka, ne kiabáljál itt nekem, tessenek hazamenni, ez nem az alkalom, én nem leszek királyotok. Viszlát, ennek a részletes beszámolóját János evangéliumában látjuk, ott keményenben beszél velük, azért jöttetek, hogy mellettetek a kenyerekből, mondja nekik, és nem azért, majd meglátjuk, hogy felismerjétek bennem, hogy király vagyok, így mondja János 6:26-27-ben, bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolt az Isten. Tehát a csoda azért történt, hogy igazolódjon az, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia, de ők nem ismerték fel az csodálta, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hanem pusztán azt ismerték föl, hogy itt van egy vezető, aki nekünk kenyeret ad. És ez a legjobb főnök. Ugye nem ilyen az emberi gyarlóság? Teljesen mindegy, ugye felismerték már a római császárnak is, hogy cirkusz kell a népnek, cirkusz meg kenyér, akkor a óránál fogva vezethették a római polgárt. Ugye bennünket Isten többre hívott el, mint arra, hogy pusztán a hasunkért való fáradozás merítsen ki bennünket, és végletekig ebbe merüljünk ki. Ugye az embereknek problémája az volt, hogy a hasuk volt a fókuszban, hogy megelégedjenek, és megint csak ismételem a Jézusnak a tanítását a Máté 6:33-ban, hogy de keressétek először az ő országát és igazságát, és ráadásul ezek is, amik úgy szükségesek az élethez, megadatnak nektek mind. No, menjünk tovább. Jézus nem véti el a helyes irányt. Azt olvasok itt a történetben, hogy miután a tanítványokat útnak indítja Jézus, és az őt királlyá tenni kíván a sokaságot is szétoszlatja, elküldi, egyedül akart maradni. Senkit nem akart maga mellett tudni, csak az atyát. Erre volt szüksége. A hívő ember soha nincs egyedül. Amen. A legelhagyatottabb szituációkban is a hívő ember mindig maga mellett tudhatja az élő Istent. Amen. Nem vagy egyedül soha. Jézus pontosan erre a fajta egyedül létre vágyott. Amelyben soha nincs egyedül, de most ő nem akarta a sokasságot, a tanítványokat, nem akart senkit, hanem ő az atyával szeretett volna együtt lenni, és szerette volna a most történt eseményeket megbeszélni. Az atyával. És Jézus tehát a fájdalmával és szükségeivel oda megy az atyához. Egy kicsit gondoljunk bele tehát ebbe a helyzetbe. Jézus ugye nyilvánvalóan bemutatta az Isten országát. Ugye jelekben, csodákban, az étkezési csodában is rádöbbenhetünk az elmúlt találkozáson, hogy Isten országát bemutatta az embereknek, nyilvánvalóvá tette. Ennek ellenére az emberek király akarják tenni, mert ettek. Tehát, hogy szembesül azzal, hogy semmit nem értettek meg belőle. A tanítványokon is látja, hogy megcsapta a politikai hatalom szerzésnek a szele. Ugyanakkor ott van benne az a fájdalom, hogy elveszítette Bemerítő Jánost, de gyakorlatilag egy totális kudarcos nap után van. Tehát gondoljatok bele, a gyászában odafordul az emberek felé, hogy szükséget betöltse, hogy megmutassa nekik, hogy Isten országának erre hatalma áttört, ő hozta az Isten országát, és aki őt befogadja, abban benne lesz Isten országa és királysága, azzal a hatalommal, amelyet láttak megnyilatkozni jelekben és csodákban közöttük, és ezért tette Jézus Krisztus, hogy ne veszendő eldelért fáradozzanak, hanem olyan eldelért fáradozzanak, amely megelégíti a szellemüket, a legbensőjüket, és amelyből fakad a fizikai szükségének a betöltése is. És gondoljatok bele, az estét úgy zárja, ugye sötétedik, vagy hát a késő délután, hogy szembesül vele, hogy totál nem értette meg senki, amit ő mondani akar. Sikeres nap? Azért érzékelhető az, hogy egyedül akar maradni, nem? Tehát, hogy miért akart egyedül maradni ebben a szituációban? Amikor gyakorlatilag senki nem értette, aki körülötte volt. Senki. Ugyanakkor egy nyomás nehezedett rá, egy elvárás tömeg nehezedett rá a tömeg részéről, a tanítványok részéről. Vártak tőle valamit, amit ő nem akar teljesíteni, mert nem ezért jött. Mit lehet ilyenkor tenni? És mi a legjobb megoldás, ha ilyen helyzetbe kerülünk, mint tanítványok? Jézus bemutatja, hogy mi a legjobb megoldás. Szakíts elegendő időt arra, hogy csak te egyedül legyél az atyával. Nagyon elfoglaltak vagyunk, és kinek hány gyereke van, meg családja, meg munkája, meg szolgálata, sok minden van. De ne feledd el, és Jézus elég elfoglalt volt, nem? Elfoglalt volt Jézus? Majd olvasod tovább a történetet, hogy mi történik nem sokkal ezután. Tehát Jézus elég elfoglalt volt. Tehát neki azért néhány ezer ember felé ott szolgálni, ott egy fél nap alatt. Nem? Nem sok? Bologattok, csendesen mosolyogtok, akkor az egyetértünk. Tehát köszönöm szépen, Janusz, hogy kimentettél. Tehát Jézus nem volt annyira elfoglalt, hogy ilyen kritikus szituációban ne szakítsa ki azt az 5-6 órát az életéből, éjszaka, hogy virasszon, és beszélgessen az atyával, hogy atyám, az a helyzet, hogy ez az egész helyzet teljesen gáz. Ezek semmit nem értenek. De azok se, akiket rám bíztál. Én nem akarom őket elveszíteni. Tehát ez totál csőd. Ez a mai nap egy totál csőd volt. Oda szántam az életemet, félretettem a saját szükségeimet, hogy szolgálják feléjük, és semmit nem értenek belőle. Nem értik, hogy én vagyok a teremtőjük. Hogy bennem is rám nézve, és általam teremtettek ők is. És a kenyér is, meg a búza is. Nem értik. És a kenyér kell nekik, de én nem. Én csak azért kellek nekik, hogy kenyeret kapjanak. Vagy hogy miniszterek legyenek. Kritikus helyzet, nem? És bizony kerülhetünk, mint tanítványok, mi is ilyen kritikus szituációban, a magunk élt helyzetéből fakadóan. Igaz? Amikor azt gondolod, hogy mindent megtettél. Mindent jól csináltál. És mégis azt látod, hogy a csomó minden tiszta káosz. Akkor nagyon fontos dolog, hogy soha ne legyél annyira elfoglalt, hogy ne szakíts ki időt. És Jézus éjszaka vélasztott. Valószínűleg az éjszakádból teljes két hat órát szakítani. Mondjuk ő nem feküdt le utána délig aludni. Tehát az ő úgy vélasztott, és fizikai testben volt, ne feledd el. Tehát ő is éhes volt, és elfáradt. Tehát a fizikai testnek azok a fajta korlátai jelentkeztek az ő természetéből fakadóan, és amit felvett, ugye, a fizikai test korlátait, amit felvett ő magára. Tehát ő estétől hajnalig az atyával tölti az időt, az éjszakát, és vír azt, mert neki a legfontosabb nem az emberek véleménye, nem a tanítványai elvárása, hanem az atya akarata. Az volt a legfontosabb. Neki arra volt szükség, hogy abban erősödjön meg, ami az ő elhívása, ami az ő küldetése, és hogy tovább menjen az úton, amire az atya őt elválasztotta és elhívta. És tökéletesen akart megmaradni az atya akaratában. No, folytatásban azt olvastuk, hogy a tanítványok közben úton vannak, és mivel ellenszél volt, ugye hajóval hogy lehet haladni, hát eveznek. Ugye, hát ellenszembeszélre nem lehet vitorlát használni, akkor ott rendesen kajakra nyomni kell. 5-6 kilométert a Genezáret tavon beeveztek ellenszélbe. Az egy derekas munka volt, még egy ilyen harcezett halászcsapatnak is, mint ezek, tehát jó kondikjuk lehetett, de nyomták. Közben lecsapott egy vihar, ami jellemző volt a Genezáretóra, hirtelen nagy viharok csaptak le, és nagyon intenzív viharok voltak a Genezáret tavon, és bekerültek egy ilyen dinamikus, hullámzó, viharos élethelyzetbe, és gyakorlatilag kétségbe ejtő szituációba kerültek. Jézusnak engedelmeskedve indulnak el. Hát Jézus kényszerítette őket, hogy elmenjenek, és a vitorla nem dagad a széltől, ellenszél van, amikor Jézusnak engedelmeskedve minden erőjüket megfeszítve beelveznek a tenger közepére, akkor meg az életük belül is kétségben vannak, és majd meghalnak. Elég kritikus élethelyzet, nem? Hát szót fogadtak Jézusnak, nem? Tehát ők mindent megcsinálta, amit Jézus mondott. Mégis bajba kerültek. Miért? A gondolkodásukban ezek a tanítványok még mindig földhöz ragadtak voltak. És nem gyökereztek meg az Isten szerint való gondolkodásmódban, hogy egy-egy helyzetben mennyi perspektívából tekintsék az életüket, a szituációkat, és szemléljék magát Jézus Krisztus is. Magával Jézussal és az ő személyével kapcsolatban sem volt még világos és egyértelmű bennük a kijelentés. Azt lehet látni, hogy a Krisztus ismeretében kiskorúak voltak és életlenek voltak. Mint mondtam, ne feledd el, hogy ezek a szakaszok a mi tanítvány életünkben is megjelennek. És érdemes végiggondolnunk, hogy hol tartunk a hitben. Hol tartunk Krisztus megismerésében, mint tanítványok. Mennyire vagyunk mi érettek, és esetleg hogyan gondolkodunk a magunk érettségéről. Ehhez képest. Azért lényeges ez, mert az ember akkor tud tovább haladni, ha reálisan fel tudja mérni, hogy hol tart. És ez nem probléma. És Isten azért engedte be a tanítványokat ebbe a szituációba, hogy felismerjék, hogy hol is tartanak valójában. Mert ők már miniszterek akartak lenni a király oldalán. Szuper csapat. Hát ki a nevén? Közel volt a bukás az életükben, emiatt a gondolkodás volt miatt, és a csap még csak csöpögött az Isten országának áldásai, ereje, hatalma szempontjából az életükben, még korán sem fedezték fel Isten országa azt az erejét és hatalmát, amelyel majd rendelkezniük kell ahhoz, hogy az egész világot telehordják az evangélium jó hírével. Tehát látszólag ezek a tanítványok most magukra maradtak. Jézus ugyanis a parton hagyták. Mint mondtam, tisztában voltak vele, hogy ott nem volt több hajó. Tehát Jézus csak körbe-körbe mehetett. Ugye az ő elgondolása szerint, hogy Jézus csak körbe mehetett, és majd leghamarabb Jézussal a túlsó parton találkoznak, mert visszafele hiába mennek, mert akkor már biztos elment onnan. Tehát most át kéne menni a másik oldalra, de az meg ott végképp lehetetlenné válik. Úgy gondolkodnak tehát, hogy magukra maradtak, engedelmeskedtek Jézusnak, és egyedül vannak. Jézus egyedül hagyta őket. Mennyire ilyenek vagyunk néha mi is, igaz? Elhiszük magunkról, hogy megy ez nekünk, mi meg tudjuk ezt csinálni. És ilyenkor Jézustól távolabb lépünk. Messzebb kerülünk tőle, az ő jelenlététől, közelségétől elmegyünk. Mikor bajba kerülünk, akkor is hajlamosak vagyunk arra, hogy a hitbeli erőtlenségünkből, a Jézusról alkotott korlátott megértésünkből, a hitbeli kiskorúságunk miatt összeszedjük az erőnket, és elkezdjük megoldani a szituációt, mert hát Jézusnak engedelmeskedtünk, emlékeztek rá pontosan, ez volt az egyik lecke, amit az előző órákban tanítani akarnék Jézus, de ezek nem értettek meg semmit belőle, ezért jött a következő ismétlés. Elmi szerint szólt hozzá a Szentlélek, tanítsd őket újra és újra. De szoktam mondani, hogy prédikálni mindig aktuálisat kell, nem újat. Mert nem véletlen mondja a magyar mondás, hogy ismétlés a tudás Atya, mert hát egy hívő embereknek is ismétlésre van szükségünk, és a tanítvány életünkben bizony a Jóistennek néha elő kell venni leckéket újra, aztán újra, aztán újra, aztán újra, aztán újra, és amikor újra előveszi X egyére, akkor van egy felismerésed. És akkor már az Isten megismerésében tovább tudtál, és tovább tudtunk lépni. Mekkora kontraszt van a Jézus hozzáállása és a tanítványok hozzáállása között. A tanítványok ugye kritikus helyzetbe kerülnek, elkezdenek evezni, pánikolnak, mindenejüket összedik, és csinálják. Jézus nehéz helyzetbe kerül, mit csinál? Megáll, mindent félretesz, és elmegy beszélgetni az atyával. Mert most valamit nem értek, atyám. Most szükség van arra, hogy ezt megbeszéljük. Hogy hogyan tovább? Mekkora a különbség a krisztusi tanítvány és a Krisztus követő növekedésben lévő, de még éretlen kiskorú tanítvány között. Vizsgáljuk meg magunkat, hol tartunk a hitben. Nagyon nagy áldás, amikor az ember felfedi és felismeri a kiskorúságát a hitben, mert csak akkor fog tudni növekedni. Ha tudja, hogy hol tartok most a hitben és az Isten fia megismerésében. És ez nem probléma. Nem probléma, ha az ember felismeri, hogy hát még nem tartok ott, mint Jézus, tehát nekem még az élet ilyen szituációban nem az az első dolgom, hogy vírasszak egy éjszakát. És imádkozzak, hogy lenyugodjak, és aztán úgy menjek tovább, hogy tudom, mi az Atya akarata. És ha 5000, 10000 mondanak mást, ha a közvetlen mellettem lévő tanítványtársak mondanak mást, akkor is abba az irányba megyek, amelyet nekem az Úr kijelentett, kinyilatkoztatott és megértettem. Ez egy érett hozzáállás. A tanítványok azonban ugye próbálkoznak, Jézus imádkozik, a tanítványok próbálkoznak, minden erőjüket összeszedik, halapátolnak, eveznek, és eljönnek a végső kétségbeesésnek a szintjére. Jézus befejez az imát, ugye ez estétől hajnal 3-ig tartott, tudjuk, hogy a római őrség 4 váltásban dolgozott, este 6-tól reggel 6-ig, és 3 óránként váltották egymást, tehát a 4. őrváltás az hajnal 3-kor kezdődött, és akkor az 6-ig, viratig őrködtek a római katonák, tehát a 4. őrváltás hajnal 3 lehetett, amikor Jézus elindul a tanítványok után, nem körbe, ugye a tanítványok gondolták, hanem a tengeren, úgy rendesen keresztül. Ez is mutatja Jézus hatalmát. Azt mondja, a Zsoltárok könyve 89. fejezet, 10. verse. Zsoltárok 89.10. Te uralkodsz a dübörgő tengeren, a hullámai tornyosulnak. Te lecsendesíted őket. Jézus megindult azon a tengeren, amelyet ő teremtett. Amely benne is ránézve alkottatott. És mint Úr, király, megkezdett járni rajta. A tenger mit csinálhatott? A hátán hordozta az alkotóját. Tehát nekem nem volt más választása. És akik jöttek a hullámok, azok így szépen lehajoltak Jézus lábát, és akkor ment hullámok jobbra-balra, és ő sétált. Úgy, miután az atyával rendezte a dolgokat, isteni hatalommal elindult a tanítványok után, hajó nélkül, saruban. Eközben a tanítványok ugye az utolsó erőtartalékaikat mozgósítva, kétségbeesésükben próbálkoznak a túlpartra jutni. De Jézus ugye mindig időben érkezik. Nézzük meg a kontrasztot Jónás könyvéből, hogy mit tesznek a természeti népek pogány, természeti népekből származó pogányok ilyen szituációban. Nagyon érdekes és tanúságos. Megnéznünk. A Jónás 1:4-5-ben a következőt olvassuk. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek, tehát elvesznek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott. És a hajóban lévő holmikat a tengerbe domálták, így könnyebbé tegyék azt. Ugye a pogány népek, a természeti népek a természet erőit megszemélyesítve, mint isteneket tisztelték, imádták, mert tisztában voltak vele, hogy hatalmasabbak, mint ők. Ezért mit csinál egy pogány ember, amikor látja, hogy nálánál nagyobb erővel néz szembe, elkezd imádkozni. Mit csinálják a tanítványok? Elkezdenek erőködni. Mivel ők hívő emberek, hát ők tudják, hogy ezekhez hiába imádkoznak, ezek nem istenek, ezek teremtmények. Azonban azért tudnodok kell, hogy a zsidó gondolkodásban az volt benne, hogy a viharok mögött gyakran vannak gonosz szellemek, démonok. Tehát ők ezért párosult egy ilyenfajta gondolkodás volt. Tehát ők nem pogányok, ezért nem imádkozhatnak a tengeristenéhez, vagy a viharistenéhez. Ezért mi történik? Hát magukra vannak maradva, mert hát a mindenható Isten teremtette ezeket, tehát ezekhez nem imádkozhatunk. A mindenható Istenhez meg nem imádkoznak, hanem elkezdenek dolgozni. Nagy erőt kifejtve. A Biblia azt mondja Galata 4:9-ben, hogy most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismer meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez? És hogyan akartok újból a szolgájukká lenni? Tehát a hívő embernek tisztában kell lennie azzal, hogy nem mi szolgálunk a természet erőinek, hanem a természet erői szolgálnak a mindadó Istennek, akinek mi a gyermekei vagyunk. Amen. Csak így lehetséges az, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, ugye Tamás, az Apáti terep fölött kinyílik az ég. Vagy a Tócós kert fölött mindenhol felhő van, és az ég kinyílik, és ahol a teabusz állt, ott csütött a nap. Körbe esett az eső, de az ég kinyílott. Vagy csak így lehetséges, amikor mondta az egyik evangélista, hogy munkácsot majdnem elöntötte az ár, feszegette a Latolca folyó partjait és a töltéseit az áradat, és akkor kiment a erkélyre, ugye elbuszult volna a város, minden java, a család, minden veszélybe sorolt, és azt mondta, az Úr Jézus hatalmas nevében, állj meg! És elállt a vihar. Elállt az eső, a folyó meg szépen visszatért a mezébe. Ez csak így lehetséges, nem? Hogy az ember nem tér vissza az erőtlen elemekhez, hogy azokra koncentráljon, azoknak legyen kiszolgáltatva, mert megismert valakit, aki ennél sokkal nagyobb. Tanítványok tehát addig eljutottak, hogy ezekhez hiába imádkoznak, mert ezek teremtmények, de addig már nem jutottak el, mindig Jézus, hogy az atyát keressék és imádkozzanak, és megéljék azt, amit a Róma 10:13-ban olvasunk, hogy amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, azaz megmenekül, megszabadul. Tehát ezt úgy nem értették, mert még a názlet Jézus Krisztusban nem ismerték fel azt az Urat, aki hatalmasabb a viharnál, és a tengernél. A tanítványok ebben a szituációban nem számítottak Jézus segítségére, mert az elméjükben még Jézussal kapcsolatban párosítottak bizonyos emberi korlátokat és erőtlenséget. És ahogy mondtam nektek, maximum azt feltételezték, hogy a túlparton megvárja őket, mert ők olyan lassan mennek oda, hogy majd átsétál Jézus körbe. Tehát az nem volt eszükbe se jutott, hogy Jézus csónak nélkül, vagy hajó nélkül átsétál a tengeren, hogy egyáltalán abban a helyzetben Jézusra számíthatnak, hát Jézus ott maradt a parton, ők meg egyedül vannak. Igaz, hogy Jézus mondta, hogy jöjjenek ide, és azt csinálták, amit Jézus mondott, tehát a szellemi törvényszerűség szerint mindig ott van velük az Úr. Amen. Ha ott vagy, ahol az Úr küldött, ott mindig jelen van Isten. Akkor is, ha fizikálisan te nem tapasztalod, vagy nem úgy gondolod, vagy nem úgy érzed. Amen. Ez a hitnek az alapelve. Nem? Tehát ők ezt nem tudták. Korlátokkal ruházták fel az önmaguk gondolkodásának korlátai miatt az élő Istent. És amikor Jézus az Isten országa természetes törvényei szerint jár a vizen, amely a viharban hánykoló tanítványoknak természet felé csoda volt, megijednek. Nem számítottak, hogy Jézus oda sétál melléjük, értitek a tengeren, és azt mondja a Biblia, hogy elkezdtek kiabálni. Segítség, jaj, kísértete! Tehát nem azt mondja, hogy Uram, könyörülj, szabadíts is meg bennünk, a gonosz démontól távozz innen, sátana! Nem erről volt szó, hogy elkezdtek sipákolni ezek a férfiak, ezek fiúk, delék, legények voltak, gondoljátok be, ezek a tengeren töltötték az életük nagy részét, és elkezdtek siránkozni, elkezdtek kiabálni, lehet, hogy nem pontosan így, de ott lennél, lehet, hogy életűbb lenne neked is ez a szituáció. De miért sikítoztak? Miért kiabáltak? Mert nem is számítottak arra, hogy Jézus meg tud jelenni ebben a helyzetben. És mint mondtam, ugye a zsidó gondolkodás módban benne volt az, hogy a viharok mögött gonosz szellemek is lehetnek, és ugye ebből asszociáltak, hogy megjelent valami gonosz szellem, amely miatt nekik bajuk volt. De hát nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban. Jöhet a gonosz szellem, de én Krisztus útján járok, akkor mit kell tenni az örönnek? menni? Mi van megírva a Bibliában? Engedelmeskedjetek ezért az Istennek, és álljatok el az ördögnek, és el fog tőletek. Tehát engedelmeskedni Istennek plusz ellenállni az ördögnek egyenlő, el fog tőlünk az ördög. Még megint egy matematikai képlet, akik ilyen asszociatív személyek, azok már ezt a képletet meg is jegyezték. Tehát engedelmeskedni Istennek plusz ellenállni az ördögnek egyenlő, el fog tőlünk az ördög. Ez a szellemi törvény. Jézus azonnal szól nekik, nagyon fantasztikus a kijelentés, azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Egy kicsit olyan ez a kép, mint, te nem mondja azt, hogy én vagyok Jézus, értitek? Ezt ne felejtsétek el, azt mondja, én vagyok. Olyan ez, mint amikor talán későn hazamegy az ember szolgálatból vagy munkából, bekopog az ajtón, és a másik oldalon megkérdezi a kis csemete vagy a felesége, hogy ki az? És akkor azt mondja, hogy én vagyok. Nem azt mondja, hogy én vagyok Sanyi, Tóth, Sándor, született, anyja neve. Ugye nem azt mondja, hanem, hogy én vagyok. És ez elég, hogy én vagyok, mert a hangomból megismerek engem, hogy én vagyok. Értitek? Jézusnál is erről van szó. Hogy azt mondja, hogy én vagyok, tehát akik ismernek engem, hogy is mondja János Evangélium, 10:27, az én juhaim hallgatnak hangomra. És én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Amen. Ez az én vagyok, ez azt jelenti, én vagyok, akit ismertek. Ismerős a hangom? Ugye Péterre sok mindent lehet mondani, de ő kapcsol először. Azóta Péter erőség, hogy nem gondolkodott. Tamás túl sokat gondolkodott. Ezért volt olyan hitetlen. Tehát ugye, amikor Jézus szól, akkor nem gondolkodni kell, engedelmeskedni. Addig kell gondolkodni, míg Jézus nem szól. Addig kell imádkozni. Amikor szól, nem gondolkodni kell, hanem engedelmeskedni. És mi keresztények néha ezt felcseréljük. Amikor gondolkodni kéne, nem gondolkodunk. Csak beszélünk, vagy teszünk. Amikor meg már nem gondolkodni kéne, akkor meg morfondírozunk. Hogy mibe kerül ez nekem? Hogy tényleg elhiszem. Nem így van? Az érett tanítvány akkor gondolkodik, imádkozik, mikor itt van az ideje. Amikor megkapja a kijelentést, akkor nem gondolkodni kell, hanem engedelmeskedni kell. Annak van itt az ideje. Ez az érettségnek a jele. A tanítvány, de biztos csak idézzetek fel magatokban, akik már az Úr tanítványai vagytok, egy élethelyzetet. Amikor az Úr megszólít bennünket. Tehát lehet, hogy sétálsz az utcán, vagy kerékpározol, vagy mégy valahova, nézel a természetet, vagy éppen keresed Istent egy nagyon szorult helyzetben, és egyszer csak megérkezik hozzád Istennek a szava. Tehát bekerülsz Isten jelenlétébe, és Isten elkezd beszélni hozzád, vagy ad egy békességet egy dologban. Szóval hallod az Úrnak a hangját, megérted a vezetését. Ismerő szituáció, nem? Milyen öröm az? Olyan boldogsággal tölti az ember életét, szívét, felvillanyozza, betölti tűzzel, frissességgel, hogy kiáll, ó, halleluja, dicsőség az Úrnak, halleluja, dicsőség, ez a... Nem? Nem így van? Olyan jó örömteli dolog, amikor eljut hozzám az igéje az Úrnak. Biztos átéltetek ilyet. Ez az emósi szindróma, tudjátok. Az emósi tanítványok sétálnak Jézusra, eltöltenek egy napot, végig prédikál nekik Mózes 1-től, jelenések végéig a Bibliát, és akkor megtörő a kenyeret, eltűnik, azt mondják, összenézek, te! Nem emlékszel? Hogy hevült a szívünk, mikor hallgattuk a tanítást? Ez Jézus! Igen. Jézus szavát erről fel lehet ismerni, hogy hevül az ember szíve. Örömöt hoz. És amikor azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek, ez a szó eljut az hívő ember szívéhez. És eljutott Péterhez. Péter felvillanyozta. Akkor már neki megy az oroszlánnak is. A viharos tengernek is. Akármit is élt ezelőtt meg, akármennyire is volt tele az a bizonyos, akkor is már nem érdekli semmi. Eljutott hozzá az Úr igéje, az Úr beszéde, és ez vidámságot hozott a szívébe, életet hozott, reményt hozott, erőt adott neki az Úrnak a beszéde. Jézus szavára járni fogsz a problémák tengerén. Azt mondja Péter, Uram, ha te vagy, mondd azt, hogy menjek én is oda hozzád a tengeren. Ugye talán pontosabban lehetne ezt a mondatot úgy fordítani, És az értelme szerintem pontosabban így szólhatna, mivel te vagy, parancsolj. Mivel megismertem a hangodat, akkor most szólj. Mert ha szólsz, akkor én oda fogok menni hozzád a tengeren. A viharok közepette, a hullámok közepette, járni fogok én is a vizen. Bátor legény. Jézus parancsol, mivel tudta ugye Péter, hogy aki a Zsoltárok 8.9-10-et betölti, az Isten. Tehát ha Jézus jár a tengeren, akkor ő Isten. És ha ő Isten, akkor hatalmas a mind a tenger, tehát akkor, ha megparancsolja, akkor ő is fog járni a tengeren. Mert ő tanítványa Jézusnak. És Isten országának hatalma ereje meg fog jelenni az ő életében is. Nem csak közte lesz az Isten országa, hanem benne is lesz Isten országa. Miért? Jézus beszéde által. Jézus kijelentése által, amelyet befogad a szívében, és elkezd működni az életén keresztül. Ez Isten országa. És Jézus szavára Péter enged, nem gondolkodik, gondolkodott eleget egész éjszaka, nem gondolkodik, hanem engedelmeskedik. Igaz? Mondjuk, hogy forró fej volt, nem. Hívő ember volt. Hitt. És nem okoskodott, amikor nem annak volt az ideje. Kilép a hajóból, és elindul Jézus felé. Ott és akkor nyilvánvalóvá vált az Isten országnak természetfeletti hatalma Péter életében. Megtapasztalta Istent. Valamivel közelebb került, mint tanítvány ahhoz, hogy megértse, ki ez a Jézus. Nem véletlen, hogy Péter volt az első, aki azt mondta, hogy kinek mondanak engem az emberek, mindenki sorod mindent. Ő meg azt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát ne feledd el, ezeken az eseményeken keresztül jutott el a tanítvány, Péter, ez a mély kinyilatkoztatáshoz, amely Jézus személyével kapcsolatos volt, és amely a hitét segített növelni, és a bizalmát az Isten fiában, Jézus Krisztusban. Péter elindul Jézus felé, szemeit rászegzi Jézusra, abban gondolkodik, amit Jézus mondott, fölfelé néz a menny felé, ugye, Isten országát szemléli, és halad előre Jézus felé, és megcselekszi Jézus szavát, és működnek Isten országának erői az ő életében. Jézus szava erősebb a természet erejénél, mivel szavával alkotta. Közel a segítség. Péterről azt olvassuk, hogy éppen más foglalatossága akadt, mint Jézusra figyelni, és elkezdett gondolkodni. Ez volt a nagy baj. Körülnézett, azt mondja, hogy a viharra kezdett nézni, a tengerre nézett, azt mondja, mit csinálok én? Meg vagyok én őrülve? De gondolj bele, egy ember, aki már jár a vízen, tehát azt tapasztalja, hogy tartja a víz, elkezd gondolkodni, hogy ez lehetetlen, pedig már jár a vízen. Tehát már tapasztalatban van az Istennel kapcsolatban, már megtapasztalja Istennek a csodáját, hatalmát, erejét, és elkezd gondolkodni, leveszi a szemét Jézusról, elkezd a mennyei perspektívából a személyvel a természetes erőforrásokra, törvényszerűségekre tekinteni, és azok kezdenek működni az életében, amitben hisz. Mindenki azt tapasztalja az életében működni, amiben hisz. Aki a természetes világnak korlátolt hatalmában, törvényszerűségeiben hisz, az fog működni az életében. Aki az Isten országa hatalmában és erejében, és magában, mint személyben, aki elhozta Isten országa közénk, Jézus Krisztusban hisz, a Krisztus ereje és Isten ország ereje kezd működni az életében. Nagyon fontos kontraszt. És Péternek az életében elkezdenek működni a természetnek az erőforrásai, mert a hitét abba kezd vetni. Azt mondja, meg vagyok én őrülve? Szolgálom az Urat? Egy csomóan meg haladnak előre, építik a karriert, egy nagy rakás pénzt tesznek a zsebükbe? Én meg nem haladok sehova? Elment nekem az eszem? Hát ez nem éri meg. A természet nem így működik. Csak hogy ez nem Isten ország szerint a gondolkodásmód. Ez nem az alapfelvokó törődés. És nem aznak az erőforrásának belépése az életünkbe. Mi akkor is, ha ez egy kellemetlen dolog lehet az ember életében, és lehet, hogy várnia kell bizonyos dolgokra, amíg belépnek az életébe Istentől a maguk idejében, akár anyagi természetű dolgok tekintetében is. Amikor Péter süllyedni kezd, már érettebb. Korábban ugye addig jutnak, hogy most meddig jut el? Uram, ments meg! Már érdemes volt vele foglalkozni? Már tovább lépett. Péter észre se vette, ő csak a hullámokra tekintett, nyelte a sok vizet, de már a következő osztályba lépett. Már ki volt állítva a bizonyítványa? Megfelelt. Második osztályba lépett, vagy a középső csoportba lépett. Tovább mehet. Mert hát ezért foglalkozott el Jézus. Gondoljatok bele. Ezekben a helyzetben nem lehet gondolkodni, akkor mit is lenne jó csinálni? Imádkozni? Ne imádkozni? Olvasom Bibliát? Hívjam fel a lelki pásztort? Vagy a házi csoportvezetőmet? Vagy az ima páromat? Vagy mi csinálják? Hát nem volt, nyert a vizet. És az is fontos dolog, azért ne felejtsetek, egy Péter kiváló úszó lehetett, mert halászat, tengeren töltött az idejét. Ne azon gondolkodott, hogy na akkor most visszaúszok a hajóhoz, beledöglök is, hanem süllyed, és kiabált, hogy Uram, ments meg. Imádkozik. Keresi az Urat, már nem magába bízik, nem maga képességébe bízik, hanem abban bízik, akinek hatalma van azon a helyzeten, amiben ő belekerült, hatalma a természetes világ erői felett. Aztán meg is tapasztalja, Jézus odalép hozzá a tengeren, teljes nyugalommal, megfogja a kezét, zúgy, kihúzza, fogja a kezét, és sétálgatnak a hajó felé. Szerintem néz, de hát még a többiek. A kézen fogva Jézus, meg Péter sétálnak hajó felé, aztán belépnek, beszállnak hajóba, a vihar elcsendesedik, csend lesz. Nem tudom, mennyi idő telt el, csak figyelnek, néznek. Péter eligazítja Jézus, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél? Miért hittél jobban abban, hogy a körülmények elsodornak téged, mint bennem, akinek hatalma van arra, hogy megváltoztassam azokat? Ez a kicsiny hitűség. Tehát ugye jelzi Péternek, hogy kedvesem, ez a szituáció azért volt, hogy reális legyen az elképzelésed saját magadról. És lásd, hogy mennyi mindenben szükség van még arra, hogy tanítsalak. És csak az ilyen szívű ember tanítható. Csak az éhes ember tanítható. Aki úgy gondolja, hogy megvan elégedve, tudjátok, az a nevet, hogy éhez közben halott vagy. De vegyél tőlem gyógyító írt, hogy láss. Meggyógyuljon a szemed, hogy a Laurícia gyülekezetnek írja Jézus. Meg voltak elégedve saját magukkal az a gyülekezet. El voltak telve. És Péter tanítható állapotba kerül. Mert nyilvánvalóan válik ebben a szituációban a hiány még az életében. Hogy hol tart. És jön a következő lecke. Péter, ez azért történt. Tehát nem az volt itt a lényeg, Péter, kicsiny hitű. De nem ezzel a célzattal mondani, hogy Jézus, hanem Péter, látod. Látod, mennyire fontos, hogy figyelj arra, mikor tanítok valamit. Az előző napon is ezt akartam tanítani nektek. Ezért tettem a csodát. Hogy megértsd, hogy a lehetetlen lehetséges, ha én rám figyelsz. Tanítványok, ugye szemtanéi voltak az előző órákban a töménytelen csodának, az 5000 ember plusz az asszonyok és a nők megvendégelésének. Tanéi voltak annak, hogy Péter a néhány lépést is azért megtett a tengeren, aztán Jézus odajönnek, megállnak ott közöttük, lecsendesedik a tenger, ugye, és elhangzik egy nagyon nagy mondat, hogy valóban Isten fia vagy! Hát miért kellett ezt így mondani? Mert addig nem gondolták. Legalábbis nem úgy, ahogy most meglátták Jézust. Azért mondtak, hogy nem gondolkodtak, nem beszéltek ezek semmit együtt, csak övesztek, csak gondolkodtak. Hát ez lehet a messiás. Vagy nem? Vagy mi is? Lehet! Ez az Isten fia! Így gondolkodtak. És amikor meglátják, akkor kifakad belőlük, ahogy gondolkodnak, ahogy gondolkodnak Jézusról, te tényleg az Isten fia vagy? Valóban az vagy, igen, jó gondoltam ezt a dolgot. És megint ugye a tanítvány életnek a fázisai. Amikor olyan területen is megismered Istent, hatalmasnak és erősnek, amivel nem gondoltad, hogy olyan. És akkor kiderül, hogy tényleg nem gondoltad róla azt, aki ő valójában. De ez csak ezekben a helyzetekben dől el. És csak ezekben a szituációban lehet tovább növekedni. Az Isten fia megismerésében. Márk így ír erről a Márk 6.52-ben, nem okultak a kenyerekből, mert szívük még kemény volt. Tehát amit most elmondtam, hogy hol tartottak Jézussal kapcsolatban. Nem figyeltek még igazán, nem állt össze a szívükben a kép, nem tudták befogadni és elhinni, hogy aki velük van, az a Teremtő Isten, az élő Isten fia, Mesiás. Nem tudták elhinni. Nem volt bennük hely ennek a hitnek, értitek? Tehát amit hittek, higgyétek el, azt minden megpróbáltak. Tehát én meg vagyok győződve, ezek a tanítványok becsületes emberek voltak. Tehát tényleg el akarták hinni, hogy Jézus az Isten fia, csak ezt nem lehet emberi erővel elhinni. Tehát hiába akarsz jobban hinni Jézusban. Ez nem fog menni. Ezekben a szituációban, hogy kinyilakoztatja magát nekünk Jézus ezekben a helyzetekben, akkor lesz a tiéd az, hogy kicsoda ő. Így van? És azt mondod, valóban az Isten fia vagy te. Ebben is az Isten fia vagy. Hányszor éltünk át, mint tanítványok már az életünkben olyan helyzeteket, amikor nem engedtük még be Jézust a hitünkben arra az életünknek arra a területére, nem gondoltuk, hogy Jézus foglalkozik életünk azon területével, nem gondoltuk, hogy Jézus elég hatalmas arra, hogy életünk azon területét megoldja, és amikor szembesültünk vele mégis, azt mondjuk, hát ezt nem gondoltam. És milyen krízisek a hitéletünkben, amikor Jézus be akar lépni az életünknek ezen területeire, és tanítani akar bennünket életünknek ezen területein. Lehet a gyereknevelés, pályaválasztás, társkérdés, anyagi dolgok, szolgálatok, szellemi dolgok, elvenni az Úr vezetését, kapcsolatrendezés, jövőről alkotott két tervek, célok, kísértések, a kísértés szituációkban a döntéseink, ezek mind megmutatják azt, hogy hogyan gondolkodok az életem azon területén Jézusról. Ahogy a kísértésben döntök, az megmutatja, hogy én milyennek látom Jézust az életem azon területén, tehát úgy gondolkodok róla, hogy ezt nekem kell a kezembe venni, mert erre Jézusnak nincs hatalma, vagy tudom és biztos vagyok benne, hogy neki erre is van hatalma, és neki van megoldása az életemnek erre a területére is. Amen. Tehát a tanítványi csapat tovább növekszik. Érdemes látni az életük fázisait, és vegyük, mint tükröt a magunk tanítvány élete előtt, hogy hol tartunk mi az Isten fia megismerésében. Milyen fázisban van az életünk? Mennyire vagyunk érettek, vagy éretlenek? Csak ez vezethet ahhoz, hogy az Isten fia megismerésében, a hitben, az iránt való bizalomban növekedni tudjunk. Újabb és újabb felismerésekkel, akár olyanokkal is, hogy valóban az Isten fia vagy te. Lehet, hogy ilyenek lesznek az életünkben, bizonyos területeken legyenek. Mert az ezek nagyon nagy dolgok, ám, és nézhetjük úgy, hogy úgy tetszik ki. És nézhetjük azt is, hogy úr, de jó, hogy Jézus foglalkozott velük. És nem hagyta őket meg ebben az állapotban, mert Jézus látta rajtuk, azért küldte el őket. Látta is, hogy a tömegnyomás el fog őket sodorni. És amit épített az életükben, azt mind lerombolja most az, ahogy ők elkezdtek gondolkodni. Ezért sürgősen kényszerített őket, hogy menjenek ki a tengerre. Mert a második óra az ott kezdődött. Az első órának vége volt, a nulladik óra pedig hajnalban háromkor kezdődött, akkor csengettek be nekik. Nem iskolába készültek, mint hogy te se néha reggel, amikor elindulsz. Mégis mi mindig Jézus iskolájába járunk. És érdemes az életünk különböző szituációit így mérlegelni, és gondolkodni, amikor arra van szükség. És engedelmeskedni, amikor meg annak jön az ideje. Amen.